Derűs napot kívánunk minden kedves hallgatónak, ez a gondolatébresztő mai adása Király Kingával és Jantek Gyöngyvérrel, akik már itt ülnek. Sziasztok!
Jó reggelt! Jó reggelt! Szia, Tomi!
A multitasking a mai témánk. Van olyan?
Hogy a viharban lenne? Mármint szakmailag ez jó kérdés, de a gyakorlatban szerintem mindenképpen van, és én azért gondoltam, hogy beszéljünk erről, mert magamon is nagyon ezt tapasztalom, de nem csak saját magamon, hanem tulajdonképpen az egész környezetemen, hogy egy ilyen mániánk van, hogy mindent egyszerre csináljunk, egyszerre telefonáljunk, ebédeljünk, olvassunk, híreket nézzünk, mossunk, takarítsunk, és hasonlók, és egyrészt ezt szimpatikusnak is tudom találni, mert ma, hogy időt spórolunk vele, másrészt annyira sokszor érzem, hogy soha semmiben nem tud elmélyedni az ember, szóval nagyon kíváncsi a véleményedre, Gyöngyvér.
Igen, ez valami, amit csinálunk, és valójában ilyen nincs. Tehát ebben az az érdekes, hogy az agyunk valójában egyszerre maximum két dolgot tud teljesen egy időben csinálni, tehát amikor, és azt is csak akkor, hogyha az egyik dolog az nagyon be van már gyakorolva.
Tehát, enni is beszélni.
Ha mondjuk nem, az sem megy mindenkinek, mert valaki olyankor így ott megy a tányérba a kaja végig, és kihűl, de például, mit tudom én, biciklizni az ember tud, és közben beszélgetni, mert azt már annyira automatizálódott, de amikor egyszerre több dolgot csinálunk, akkor valójában az történik, hogy mindig van közte egy kis szünet, és ugye ugrálnia kell a figyelmünknek, meg az agyi kapacitásunknak a különböző feladatok között. Úgyhogy igazából ez nekem tökre tetszett, hogy ahogy ezt megfogalmazták, mert ugye ez egy nagyon kutatott terület pont azért, mert ma sokan csinálják azt, hogy egyszerre több dolgot csinálnak, de hogy igazából párhuzamosan csinálunk dolgokat, és nem teljesen egy időben.
Ez fárasztó?
Szerintem fárasztó is, és igazából nem is annyira hatékony.
Igen, pont ezt akartam, hogy ez ilyen full képít szerintem, hogy egyszerre gyorsan mindent megcsinálok, de tulajdonképpen, ha időt szentelnénk arra, hogy alaposan csináljunk meg bizonyos dolgokat, akkor valószínűleg sokkal gyorsabbak tudnánk lenni.
Igen, igen. Ez nekem jobban is tetszett ez a szó, tehát a multitasking helyett, mert a multitaskingban az benne van a szó a magában a kifejezésben, hogy a multi az ugye több, és több feladatot csinálsz egyszerre, de hogy igazából ez úgy lehetne mondani, hogy egy ilyen folyamatos, megosztott figyelem. Tehát, hogy nem biztos, hogy teljesen egyszerre tudod a kettőt csinálni, és ugye minél több dolgot kéne egyszerre csinálnod, annál több energia megy el magára a váltásra is, és akkor ugye, most hogyha az ember belegondol, hogy mondjuk ír egy cikket, és akkor közben még megnéz egy üzenetet, meg közben berak egy mosás, meg közben még válaszol a kérdésekre, akkor újra és újra visszatérni a szöveghez, és fölvenni a fonalat, hogy hol is tartottam, mit is akartam mondani, az nagyon fárasztó.
Nekem a legdurvább ilyen történetem az volt, amikor élő műsort vezettem, de közben egy heti lapnál labzárta is volt, ezért a műsorvezetéssel párhuzamosan egy teljesen más témában cikket is írtam. És ott ugye tényleg igaz az, amit te mondasz, csak ráadásul ilyen villámgyorsan kell váltogatni. Tehát ott nem az van, hogy mondjuk kirohanok, vagy
igen.
Berakni a mosár.
És még jó arcot is kell hozzá vágni, nem?
Az megértelmes kérdés,
nem volt kamera.
De és nem is vagyok rá büszke, mert nem ez az ideális állapot, és nyilván akkor biztos, hogy lehetett volna jobb kérdést feltenni az élőadás során, és biztos lehetett volna sokkal alaposabb cikket írni, de szerintem ez a multitasking ráadásul nagyon sok esetben pont az ilyen tűzoltásokból származik, nem?
Meg az elúszásokból, igen.
Kénytelen az ember egyszerre rántott húst sütni, és tudományos értekezés.
Igen, az az anyák élete című történet.
A hölgyek ebben profik. Ugye ez is egy érdekes dolog, hogy egy férfi hány dologra tud egyszerre figyelni, ott szerintem a kettő az nagyjából stimmel, de én tényleg látok olyan hölgyeket, akik nagyon sok dologra tudnak egyszerre figyelni.
De érdekes ez, mert ezek a nemek közötti különbségek nem jönnek ki annyira egyértelműen, tehát hogy azért van valamiféle női fölény, de talán azért lehet ez, mert mondjuk csak így a saját életemből kiindul, vagy csomó olyan tipikusan otthoni női feladat van, ami nagyon könnyen automatizálható, tehát azért nem igényel egy teljes agykapacitást, az, hogy az ember, mit tudom, krumplit pucoljon, és közben válaszoljon a gyerekeknek, másrészt meg ugye onnantól kezdve a gyerekeink vannak, tehát nem tudod azt megcsinálni, hogy akkor őt lekapcsolod addig, amíg te más csinálsz, tehát már csak ebből fakadóan folyamatosan egyszerre több dolgot fogsz csinálni, de olyan igazi elmélyült dolgokat nehéz. Tehát én nekem például, hogyha a gyerekeim folyton valami gondjuk van, akkor a főzés sem megy annyira. Tehát, hogy oké, hogy egy krumplit megpucolsz, de az, hogy tettem bele sót. Tehát ez egy tipikus történet, hogy ott elveszted a fonalat, hogy megsóztad-e már a kaját, vagy sem.
Igen, és süteményből hány pohárra raktál már a lisztből, még akkor
hát kell ez egy kicsit, még nem
számoltad.
Igen.
Viszont amit láttam, és az tényleg zseniális volt, Vásári Tamás, aki most, ha jól számolom, akkor a 87. életévében jár, zongoraművész, ugye Csoda gyereknek tartották, és egy időben én többször találkoztam vele, meg így dolgoztam mellette, és nála volt olyan, hogy elkezdett zongorázni, gyakorolt valami nagyon nehéz Bartók darabot, és közben arra kért, hogy egy másik életrajzi könyvből pedig olvassak fel neki, hogy azt memorizálja, mert egy előadáson arra kellett beszélnie. És miközben olyan virtuóz dolgokat játszott a legnehezebb Bartók műből, közben tényleg értelmezte, amit mondtam neki, abból feltételezem, hogy sokszor visszakérdezett, meg még így reagált is.
De hát, hogy vannak ilyen zsebek. Vannak, van is, tehát őket úgy hívják, hogy ilyen super taskers, tehát, hogy azok az emberek, akik képesek erre, de azért ez egy típus, tehát, hogy erre azért nem mindenki képes, és az is igaz, hogy lehet fejleszteni, meg lehet gyakorlással javítani azt, hogy az ember mondjuk egyszerre két dolgot tudjon csinálni, de az az érdekes, hogy akkor sem az történik, hogy teljesen egyszerre csinálja az agyunk. Tehát akkor is igazából egymás mellett és kis szünetekkel csinálja, mert egyszerre nem tud folyamatosan kettő dolgot feldolgozni.
Ez a fejlesztés nagyon érdekes dolog, mert pont, hogyha a zenét hoztad példának, az ötte szembe, hogy zenetagozatos általános iskolába jártam, és határozottan emlékszek egy nagyon komoly feladatunkra, hogy kellett énekelni egy klasszikus művet, és közben egy teljesen más ütemű osztinátót kellett játszani, és az osztály nagy részének iszonyatosan nehezére esett, hogy akkor egy ilyen nagyon-nagyon érdekes ritmus kalapálja az ujjaddal, és mellette pedig teljesen mást énekel, és annyira begyakoroltuk, hogy végül azért a többségnek sikerült, de ez egy nagyon komoly erőfeszítésbe telt, hogy akkor most melyikre koncentráljuk, és mi van, ha itt rosszat kalapálok, de közben mást énekel.
Meg el is fárad az ember sokkal jobban.
Igen. És azt akartam kérdezni, hogy ez az agyat fárasztja, vagy edzi?
Hát szerintem inkább fárasztja, mert ugye az eredmények nem feltétlenül, hogy oké, hogy egy tipikus feladat, most ez begyakorolta az osztály, ezt a konkrét feladatot, de ez nem biztos, hogy kiterjeszthető az összes többi életben vett gyakorlatra. Tehát az eredmények azt mutatják ezekben a kutatásokban, hogy a multitaskolásnál vagy taskingolásnál romlik a teljesítmény is valamennyire, és bár lehet ezen javítani, de például sokkal több a hibázásnak a lehetősége, pont azért, mert a figyelmi kapacitásunk az véges, és ugye nyilván osztódik a különböző feladatok között, és ugye mindig a váltás, ahogy mondtam, az is energiát vesz el. Vannak, akiknek ez jobban megy egyébként, de ez egy érdekes kérdés, hogy mennyire jó, hogy ilyen irányba visszük el az életünket, és akkor még rátegyünk egy lapáta, hogy még gyakoroljuk is ezt, hogy még jobban menjen, mert például a fiatalabbaknál ez rendkívül erősen megnyilvánul a különböző okos eszközök, meg mindennek a használatában, hogy például azt nézték, hogy a tévénézésre fordított idő persze csökken náluk valamennyivel, de hogy nem az történik, hogy akkor nem néznek tévét, nem néznek YouTube-ot, nem néznek podcastet, nem írnak messengeren, hanem mindegyiket párhuzamosan csinálják, és még közben tanulnak is. Ami ugye azért kérdőjeles, hogy ez mennyire hatékony tanulás.
Az a durva, pont határozottan megint egy ilyen kép jött elém, hogy gimiben, amikor spanyol szavakat tanultam, a bátyámmal valami sorozatot néztünk, és akkor mondta, hogy nem hiszi el, hogy én mindig így tanulok szavakat, és mondtam, hogy hidd el, hogy bemennek a fejembe, és hogy valamiért nagyon könnyű, és mondta, hogy na kíváncsi leszek holnap, mi lesz, és akkor meg volt a szócetli, és mondtam, hogy hibátlan ötös. De na jó, akkor ő is kipróbálja, és akkor jött másnap, hogy na, ő meg egyes kapott, és így rögtünk rajta. Hogy annyira típus kérdés, hogy ki hogy csinál. Nyilván valamennyire odafigyeltem a filmre is, de gondolom én sokkal jobban koncentráltam a szavakra, ő meg gondolom sokkal jobban a filmre, hogy nem tudom, hogy mi lehetett az oka, de ő nagyon érdekes, hogy ez kinek hogy van.
Igen, de azért biztos, hogy nem egy tuti recept, tehát, hogy ugye folyamatosan ezt csinálni, az nem annyira jó.
Töredelmesen bevallom, hogy néha van olyan, hogy álmos vagyok interjú közben reggel, meg ilyen extrémebb esetekben, és olyankor például azzal szoktam doppingolni az agyamat, olyat, hogy van a telefonomon egy ilyen nagyon egyszerű játék, hogy egy kést kell dobálni egy pörgő fába, és nem szabad, hogy a kés egy másik kést eltaláljon. És ezzel szoktam olyankor játszani most, mert ebből egész sokat visszavettem, de volt egy időszak éveken keresztül, amikor tényleg ezzel tuningoltam magam olyan szinte, hogy néztem YouTube-on ezt a játékot, és azokhoz képest jóval magasabb pontszámokat
értem el. Ilyen videókat kéne szállni YouTube-ra, és megdöntenéd a nézettségi rekordot. Hát érdekes meg az is, hogy hogy változik ez, mert ugye az én életemben is volt egy csomó olyan időszak, sőt több olyan, amikor nem volt okostelefon, meg egyáltalán nem is volt telefon, meg net sem, és hogy mennyivel jobban tudtam koncentrálni egy dologra, és most egyébként tényleg az van, hogy nehéz nagyon, is egy dologra koncentrálni, nagyon nehéz, mert nagyon vonzó egy
meg
csomó más inger.
Meg azért csapongatnak, villámlásszerűen jobban a dolgok, és ehhez tényleg kell sokszor az, hogy elmenjen az ember a természetbe, vagy úgy erről beszéltünk korábbi adásban, igen. Olvasni is mennyire nehéz benne miatt, mert valahogy úgy érzi az ember, hogy gyorsabban jár az agyam,
igen,
mint a normális.
Igen, ez igen. Tökre így van. Meg emlékszem arra is, ahogy még én értekezetten ültünk a kórházon, viziteken, és akkor még nem volt elterjedt az okostelefon, talán egy kollégának volt iPhone-ja, vagy kettő, és hogy akinek volt, az a 2-3 órás értekezlet alatt hódziher, hogy elővette és megnézte az e-mailjeit, megnyomkodt, és hogy akiknek meg nem volt, nekem akkor még az ilyen fura dolog volt, hogy hát nem igaz, hogy miért kell. Hát most azért, hogyha egy 3 órás értekezleten ülnék, biztos, hogy én is ezt csinálnám, és nagyon érdekes, hogy tényleg akik ebből beleszocializálódnak, nekik ez már annyira fölviszi az inger küszöbüket, hogy nagyon nehéz lehet tényleg utána leülni és olvasni valami hosszú könyvet. Hát ezt megértem.
Számomra egyébként az iszonyatosan ijesztő, hogy saját magunkat lobáljuk bele, és így belehergáljuk ebbe, hogy van egy csomó ilyen tévhit, amiről beszélünk, hogy jaj, hatékonynak kell lenni, sok mindent kell csinálni. Én egy csomószor érzem, hogy igazából a saját hülye sztereotípiáimnak vagyok a fogja, hogy hatékonynak kell lenni, menni kell csinálni, és az a legijesztőbb, hogy nem kényszeríték rá, nem az van, hogy a főnök ott áll, és na akkor mennyire csinált, hanem amikor az otthoni teendőimről van szó, azt is a lehető leghatékonyabban akarom csinálni. És ugye az elmondásod alapján ezek szerint nagyon sokszor ez furra visszájára sül el.
Mert ugye mi a hatékony,
igen. Aztán, nem leszel ez, mert rosszul csinálod.
És egyáltalán minek van értelme? Mert lehet, hogyha például az okostelefon használatnál lenaplúznánk, hogy egy nap mennyi mindent nézünk meg, abból az a tanulság szűrődne le, hogy a nagy rész az
ez biztos, ez biztos,
hogy és abból kivehető az mondjuk egy életnek a végé, hogy mondjuk a 90 évünkből 87-et teljesen feleslegesen éltünk.
Hát ha nem is ilyen az arány, de az biztos, hogy éveket. Tehát azért akik masszívan játszanak ilyen számítógépes játékokkal, őnekik években mérhető, hogy mennyit. Tehát az alatt már egy szakmát kitanulsz. Hát igen, azok, hogyha összeadódnak azért éjszakák. Meg akik ezt a tudatos használatot, meg ezt a detoxot, így nagyon digitális detoxot tudatosan csinálják, ott nagyon tetszett nekem az, hogy például vannak olyan programok, ahol azon, hogy ezen a héten arra használom az internetet, meg az okos eszközöket, hogy erről a témáról többet megtudjak. Tehát nem az, hogy csak így random, vagy bár, jaj, de érdekeset rakott föl, hanem tényleg ilyen nagyon tudatosan. És ehhez nagyon nagy akaraterő kell, mert egyébként pont ezeket az ilyen scrollozásokat kellene nekem is, meg talán mindenkinek így csökkenteni. Nem, hát abban van a legkevesebb értelem, meg haszon.
Amikor fél órája görgetsz, és igen, rájössz, és hogy te mi jó, én mit csinálok? Hát igen. Fél órája nézem a
semmit.
Különböző igen. Dolgokat, aminek igen. Tényleg semmi értelme igen. Nincsen.
Igen, meg az, hogyha van egy cseppnyi időt, hogy kitölteni. Én egyébként azon is gondolkodtam, hogy meglátjuk, hogy hozza a sors, hogy akár ennek is időt szentelni, mondjuk például valaki megy a vonaton, és akkor van, aki nézi a tájat, és nyugalomban áll, van aki pedig mondjuk megnéz addig 3-4 sorozatot, már nem tudja kibírni, hogy ne érje inger, és nyilván az egyik nem rosszabb, mint a másik, csak hogy tényleg nagyon érdekes, hogy felszállsz a buszra, mész két megállót, fú, gyorsan, akkor legalább 2-3 e-mailt kitörlök, hogy kevesebb legyen az elolvasatlan üzenetet, hogy mindig megvan ez a kényszer, hogy ki kell használni azt a kevés időt, ami van, és valljuk be, hogy legtöbbször tök hülyeségre használjuk.
Igen, de ez egy jó érdekes kérdés, hogy jó ezt megfogalmazni, mert szerintem az nem rossz dolog, hogy az ember hatékony akar lenni, és bölcsön akar, tehát hogy akarja használni az idejét, mert ugye az ideje az élettel, tehát azzal gazdálkodik. Csak inkább ez, hogy mi a hasznos, igen. Nem? Hogy tényleg arra van-e szükség,
igen.
Vagy nem.
Meg hogy az ember lelkismeret furdalást érez akkor, ha nem történik valamikor semmi.
Igen.
Pedig lehet, hogyha ül a vonatom, és néz ki a fejéből, és meg rádöbben arra, hogy milyen szép a táj. Mondok egy példát, nekem múltkor lemerült a telefonom.
Jó.
Igen, az arról is érdemes egy külön adást csinálni, hogy olyankor az ember milyen
pszichi... Mit érez, igen.
Tüneteket,
érnek el abba a fél órába.
Nem érnek el, hanem hogy úgy érzem, hogy lementem a térképről. Na de... És akkor az volt, hogy
FOMO.
Ültem a 9-es buszon.
Az egy jó hely amúgy.
Egy ilyen inspiratív környezet, és kinéztem az ablakon. És rájöttem, hogy én úgy közlekedek azzal a busszal viszonylag életvitelszerűen, hogy amúgy még soha nem néztem ki az ablakon. És így le voltam döbbenve azon, hogy Budapesten milyen szép épületek vannak a 9-es buszvonalán. És azért az nagyon ijesztő volt belegondolni, hogy évek óta még nem néztem ki a busznak az ablakán, és naponta elmegyek ott, és most ledöbbenek, hogy
ilyen
homlózat meg ilyenek. És el is szégyeltem magam, hogy jutottunk el ideig. Azt sem tudom, hogy a multitaskingtól hogy jutottunk el a 9-es buszig, de szerintem a kettő nagyon-nagyon összefügg. És a mostani életünk, meg a mostani életritmus az kicsit el is várja az embertől, hogy multitasking legyen. Tehát, hogy az olyan menőnek számít, nem? Amikor azt mondja, hogy hát én egyszerre tudok mindent csinálni, miközben ahogy te is mondod, ez lehet, hogy valójában tűzoltás, és lehet, hogy tök komoly problémákat okoz az embernek az agyában is, meg hát a lelkében, meg mindenhol.
Igen, meg ez nagyon fontos, hogyha így erre a hatékonyságra, meg mi a jó idő kihasználás, hogy azt gondoljuk, hogy egyrészt, hogy a pihenés az nem az, tehát az semmi, meg a szemlélődésre is azt gondoljuk, hogy egy felesleges dolog, holott mind a kettőre szüksége van a lelkünkre, meg erre az önreflektivitásra, vagy arra, hogy csak úgy legyünk, és ne fogadjunk be ingereket, mert ugye ezzel pont az a baj, hogy folyton fogadunk be ingereket, meg kibocsátunk, és nem vagyunk magunkba, vagy nem ülepedünk le soha, és azért ennek azért súlyos ára tud lenni. Egyébként pedig tényleg, akik azért nagyon durván multitaskingolnak, azok szerintem egy jelentős részük túlvállalja valójában magát, és csak az könnyebb úgy eladni, hogy multitasking. Az is lehet. Csak mondjuk ott kérdés, hogy az eredményekben van-e mondjuk probléma. Tehát, hogy ez egy fontos dolog, hogyha valaki úgy tudja csinálni, hogy jó, amit kiad a kezek közül, és közben lelkileg is alapvetően jól van, akkor lehet, hogy ő egy ilyen szuper taskör. De hogyha folyton az a visszajelzés, hogy figyelj, ez se egészen jó, ezt is elcsúsztál a határidővel, azért ezt se arra számítottunk, az nem biztos, hogy akkor igen. Jó.
És ez szorosan összefügg a kiégésnek a témájával talán, nem? Tehát amikor mindig tűzoltás van, és mindig multitaskingolni kell, akkor ott van az, hogy egy ponton az ember lelke meg elfárad. És...
Az igen.
És itt is olyan fontos visszamenni a gyökerekhez, amikről már ugye korábban is említésszerűen beszéltünk, hogy milyen érdekes az, hogy te is azt mondtam, hogy így a környezet nyomása meg elvárás, de tulajdonképpen szerintem a legtöbbét ezt önmagunknak generáljuk, hogy azt hisszük, hogy a környezetünk meg a világ elvárja tőlünk, de tulajdonképpen mi miért ne tehetnénk meg azt, hogy nem vagyunk ilyenek. Egy ilyen teljesen bagatell példa jut eszembe, de őszintén ledöbbentem rajta, hogy nemrég vízvezetékszerelő bácsi jött hozzánk, akinek nincs mobiltelefonja. És amikor ezt így meghallottam, azt mondta, hogy reggel 8-kor hívom, és mondtam, hogy hát én akkor még nem akarok fent lenni, hát mondom, majd felhívom később, mert éjszakában menően fogok dolgozni. Mondta, hogy nem, ő reggel 8-tól fogad hívásokat, 9-kor elindul otthonról. Hát mondom, és utána? És mondja, hogy hát utána dolgozik. És így teljesen le voltam sokkodva, és rájöttem, hogy tulajdonképpen
jó.
Így is meg tud élni. Okay. Ő így osztja be az idejét, és megmondja az embereknek.
Biztos, hogy jobb is, mert különben egész nap
hívogatnak, és nem tudna rendesen dolgozni.
Hova menni, mert igen. Nyilván akkor már elvállalom azt a plusz igen. Sokat.
És ott volt egyébként az időben, ahogy megígérte, és azt mondta, hogy őt reggel ettől és addig lehet hívni, és rájöttem, hogy tulajdonképpen saját magunkkal hitetjük el, hogy nekünk muszáj felvenni ezt a
meg ritmus, muszáj mindig elérhetőek lenni.
Ez meg a másik fuáról is annyira szeretnék majd egy műsort, aminek az a cím, hogy te mikor válaszolsz az üzenetekre, hogy nekem például ez egy ilyen örökös kényszer volt régen, és nagyon próbálok erről leszakadni, hogy ha írna, akkor azonnal írnom kell. Holott bajuk, hogy a kapott üzeneteknek a nagyon nagy része nem olyan, amit most azonnal meg kell válaszolni, hanem egy barátnő érdeklődik, egy családtag képet küld, és ez is ez a kényszer is igazából. Miért ne lehetne megszokni? Az egyik öcsém például azt szokta, hogy hétvégente, amikor kikapcsolódik, akkor nem válaszol az üzenetekre, hanem utána, és így néha mosolyunk is rajta, hogy hát milyen kis fázis késéssel ér, de tulajdonképpen nem mindegy, hogy mikor szívecskézi be azt a képet. És legalább volt egy jó hétvégéje.
Igen.
És ilyen tök érdekes dolog, hogy az ember magára kényszerít dolgokat, vagy ez ilyen külső nyomás és hasonlók, hogy mi az, amit szerinted érdemes lenne megvizsgálni, csak közben látom, hogy Tomi, te is akarsz.
Mondjad, mondjad.
Csak az jutott eszembe, hogy sokan mondják azt, hogy igen, de nekem a munkám miatt muszáj válaszolni azonban az üzenetekre, de itt jön be az, hogy ki milyen munkastílust alakít ki, meg milyen szervezés. Igen. Az más kérdés, hogyha nem ő dönt, hanem bele kerül egy olyan struktúrába, ahol nem tehet meg mindent, de talán érdemes ezt is átnézni, hogy ha adhatunk ilyen tanácsot, hogy alakítjuk ki a saját magunknak a rendszerét, meg környezetét.
Igen, ez biztos, hogy így van, meg még az jutott eszembe, hogy nincs-e valakinél eset, vagy a multitasking hátterében az is lehet, hogy például olyan a munkád, amit nem annyira szeretsz, és azért csinálsz egy csomó minden más, mert abban viszont örömödet leled. Uh-huh. Tehát ez szerintem...
Könyvben is közben fűzöl ilyen karkötőket a gémkapra.
Ja, nem tudom, mert egyik se vonz engem, se a könyveléssel engem büntetni lehetne, tehát előbb mennék el takarítani, vagy gyomot gazolni, vagy bármit. Igen, meg a másik, ami eszembe jutott ezzel kapcsolatban, hogy egy kicsit ez szerintem egy külön műsor is lehetne, hogy mennyire küzdenek ezzel azok az anyák, akik mondjuk egy intenzív karrierút után vannak otthon gyerekkel, mert ott az a nagyon hirtelen lelassulás, vagy az, hogy egy sávra és egy dologra figyeljünk, az egy nagyon más életstílus, amire viszont a gyerekeknek szüksége van, én azt gondolom, hogyha nem is 24 órában, de azért egy jelentős részben szükségük van, és hogy sokszor ezért is van az, hogy az ember így ezt még úgy szívesen bevállal, legalábbis én így vagyok vele, mert hogy annyira éles a váltás a különböző életstílusok meg életmód között.
Na hát én itt közben multitaskingban kikapcsoltam egy olyan gombot, ami beleszólt itt, hogy lejelezze, hogy lejárt az idő, de most már elnémítottam, úgyhogy innentől nem fog. Írjátok meg, hogy ti miket csináljátok egyszerre. Tényleg nagyon kíváncsiak vagyunk rá. Adjatok tippeket, hogy hogyan lehet elkerülni azt, hogy összecsapjanak a fejünk fölött a hullámok, és szerintem azért most is sok érdekes felvetés volt, úgyhogy fogjuk majd folytatni ezeket a témákat. Jantek Gyöngyvér, Király Kinga, köszönjük szépen!
Sziasztok!
Sziasztok!